Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Bálint Géza reumatológus főorvossal, a csont és izület évtizedének nemzeti koordinátorával beszélgetünk a csont és izülettel kapcsolatos problémákról, ami nagyon-nagyon komplex, hiszen felöleli a munkánkat, az életünket, az életmódunkat, szinte mindent. Kíváncsi lennék arra, hogy amikor ön szembesít egy beteget a rendelőjében azzal, hogy az illetőnek csontritkulása van, nyilván nem omlik össze, mert sehol nem fáj, mennyire veszi komolyan, mit lehet neki mondani, kvázi mivel lehet megijeszteni, ha kell, hogy figyeljen oda, szedje azokat a gyógyszereket, vagy éljen másképp.
Ja, azt kell mondjam, hogy a magyar beteg ismeri a csontritkulást, ismeri a csontritkulást, sőt, ő kéri a vizsgálatot. Nem ijed meg, ha nem úgy kezdődik a csontritkulás, hogy eltöri valamiét, mert ugye nagyon gyakran avval kezdődik, és a hátfájásnak a hátterében is az van, hogy összeroppan egy-egy csigolyája. Tehát a magyar beteg csontritkulás szempontjából kellőképpen felvilágosult, és ebben nem kis szerepe van a csont és izület évtizedének, a magyar évtizednek sem. Azt kell mondjam, hogy a beteg számít arra, hogy ha ő egy 60 év körüli hölgy, akkor neki lehet, hogy csontritkulása van. És tudja,
a férfiak nem számítanak
a
rá.
A férfiak nem számítanak
pedig
rá.
Nekik
ők
is van. Is,
ők inkább meglepődnek. Nekik is lehet 50 éves korukban, és bizony, és egyre fiatalabb férfiaknak van csontritkulásuk. Ebben nem kis százalékban játszik szerepet az alkohol is, meg a hormonoknak az idő előtti, hát mondjuk csökkenés,
a férfiaknál?
A férfiaknál, igen.
Tényleg?
Hát igen.
Csökken a tesztoszteron,
szint.
És mitől csökken? Hát, a stresszüktől?
Mondjuk lehet itt is az alkoholt mondani, én nem tudom.
Mert az zabálja a tesztoszteront is, meg a kalciumot is ezek szerint?
Igen, igen. De férfiaknál fiatalabban jelentkezhet a csontritkulás, ők egy kicsit meglepődnek, ha ez van. Na most tudják, hogy vannak nagyon jó gyógyszerek, tudják, hogy karban lehet tartani, és azt kell mondjam, hogy szedik is elég tisztességesen a gyógyszereket, tehát a magyar ember az figyel a csontjaira, kevés
és csinál azon kívül valamit, hogy szedi a gyógyszert?
Hát ez a nagyobb baj, hogy nem. Ugye elmondjuk, hogy azért napi fél óra jó tempójú gyaloglás az nagyon-nagyon sokat számít, sőt, hát ugye menopauza körüli hölgyeket az amerikaiak kísérletesen napi, nem is napit mondok, heti 25-30 kilométert kocogtattak, már aki erre hajlandó volt, és összehasonlították azokkal, akik nem kocogtak, két évben mérték le. Akik kocogtak rendszeresen, azoknak nem lett csontritkulásuk. Miért abba hagyták?
Kezdődött
természetesen. Nálunk, hála Istennek, a csontritkulás elég korán köztudatba került, és erre a csont és izület évtizedének, hát mondjuk ebben szerepet játszott, sőt ez már előtte is Magyarországon felmerült, hiszen az osztopos hálózat Magyarországon 20 éves múltra tekinthet vissza. 1955-ben alakult a Magyar Osztopos Hálózat, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó felvilágosító munkát végzett. Ennek köszönhetjük azt, hogy 2012 óta Magyarországon a comnyaktörések száma, a egyéb osztopolózisát, csontritkulás okozta törések száma nem emelkedett, míg környezetünkben, Európában és Ázsiában mindenütt, és így néznek ránk, mikor mutatjuk ezeket az eredményeket, amik ugye milliárdokban fejezhetők ki, nem beszélve most a szenvedésről és az emberi tényezőkről.
Ez végre valami, amiben jók vagyunk.
Ebben jók vagyunk, igen, igen, igen. Igen. Pedig az egészségügyi kormányzatnak, bár az egészségügyi kormányzatnak komoly szerepe van, hogy ez a mozgalom elindult, annak idején Kovács Pál miniszter úr és Harsányi László államtitkár úr jött az Orfiba látogatóba, az 94-ben volt, és kérdezték, hogy mivel segíthetnének. Elmondtuk neki, ezt a problémát, és akkor ajánlottak 40 milliót arra, hogy vegyünk ilyen csontitkulás mérő gépeket. Az első 40 milliót megkaptuk, a következő évre ígért 50 milliót, már elvitt a bokros csomag, és Kovács Pál és Harsányi László is távozott.
És elvitte a bokros csomag, igen.
Őket is elvitte a bokros csomag, de a dolog elindult, és kérdezte az ipart, akkor az ipar, ez a műszeripar, hogy szállt erre rá, sponzorálta és telepítette Magyarországot teli, és sokáig az orvosok is, és az egészségügyi kormányzat, mondjuk pártfüggetlenül azt mondta, ez nem komoly dolog. Hát kiderült, hogy nagyon, nagyon komoly dolog.
Lobbyerő is kell ahhoz egyébként. Nem csak orvosi lobbyerő, betegszervezeti lobbyerő is kell ahhoz, hogy valaki valamit elérjen. De hát a csontritkulás nem fáj, mint tudjuk. A törés
hát
maga
addig,
nagyon,
amíg nem
törik. De a fájdalom koncepciója az alatt a fél évszázad alatt, mióta ön ezt a szakmát gyakorolja, hogyan változott, és ma hogyan gondolkodnak önök a fájdalomról és a fájdalomcsillapításról?
Rengeteget változott. Mi azt tanultuk még, hogy a fájdalom az egy tünet. A fájdalmat nem szabad csillapítani addig, amíg nem tudom meg, hogy mi a betegnek a baja, mert elfedi a többi tünetet. Tehát fájdalomcsillapítás csak nagyon csinyán, és lehet, hogy csak akkor, ha már biztos diagnózisom van. De ez egy tüneti kezelés. A fájdalomcsillapítás tüneti kezelés. De azóta kiderült, ugye, hogy a fájdalom nem, az tulajdonképpen egy kór tényező, egy kór ok, ami legalábbis mechanizmusa a betegségnek, hiszen ha fáj, az az embert teljesen megváltoztatja, teljesen. Nem is mindegy, hogy mind hol fáj, mert a lábam fáj, az messze van tőlem, az kevésbé izgat, tudom, hogy az olyan nagy baj nem lehet. Ha a hasam fáj, az már azért inkább zavar. Ha a mellkasom fáj, az már komoly, mert itt van a szívem, és attól azt hiszem, hogy akkor a szívem rögtön, és ha a fejem fáj, az nagyon nagy baj, mert az egzisztenciális, nem tudok egyszerűen oda figyelni, létezni, nem tudok lenni fejfájással. No, de nem ez az érdekes, hanem hogy a fájdalom kivált egy csomó következményt, összehúzza az ereket, hogy nem mondjak mást, ugye összehúzza az izmokat, mondtam, ugye, stresszeli az illetőt, tehát egy csomó olyan mérhető, biológiailag is mérhető dologgal jár, ami meg következményei vannak. Tehát manapság az a stratégiánk, hogy nem is kell okvetlen biztosan tudnunk még, mert lehet, hogy sokára derül ki, hogy mi a bajunk, de azért a fájdalmát csillapítsuk a betegnek.
Igen.
És nem kell a betegnek, azt mondja a beteg, hogy jó, én bírom a fájdalmat, nekem nem kell. Valóban különbözőek vagyunk, más a fájdalom küszöbünk, ebbe is érdemes lenne belemenni, hogy
ez
hogyan és miért.
Ez pszichikai vajon, hogy más a fájdalom küszöbünk, vagy valami
is,
más?
Ebben egyrészt születünk, másrészt azért az élet viszontagságai is belejátszanak.
Tehát
ebbe.
Ahogy idősödik az ember, és több trauma is, éri, kicsit rosszabbul bírja.
Meg bizonyos élethelyzetekben persze, hogy érzékenyebb és alacsonyabb leszáll a fájdalom küszöb. Nagyon fontos, hogy a fájdalmat csillapítani tudjuk, mert. Akkor egyetlen közönséges dolgot mondok. Kétfajta típusú fájdalom van. Az, amit szöveti sérülés okoz, tehát megrúgnak.
Igen.
Egész egyszerűen.
Belemegyek az
asztal sarkába. És abban a pillanatban az én fájdalom csillapító mechanizmusom megindul, endorfinokat termel, és elkezdi csökkenteni a fájdalmat, vagy megdörzsölöm, az is csökkenti a fájdalmat, megvan a mechanizmusa pontosan, hogy a dörzsölés miért csillapítja a fájdalmat, vagy olyan szöveti sérülés van, hogy gyulladás, vagy megégetem például, leöntöm van forró vízzel, vagy gyulladás van, tehát szöveti sérülés a szervezetnek a valóban vészjelző, hát mondjuk mechanizmus, hogy mondja, hogy itt baj van, ide figyelj, ezt kimérd, vagy csinálj vele valamit. Tehát ennek ilyen szerepe van, ezt hívják ugye nociceptív fájdalomnak, tehát ez a szöveti sérülés okozta fájdalom. De ha ez soká fennáll, akkor ez elterjedt. Uh-huh. Akkor ez már nem csak ott fáj, ahol megrúgtak, hanem az már kiterjed az egész lábszáramra, akkor már nem csak ott érzékeny, akkor már följebb is érzékeny, akkor már az egyszer nem kell megnyomnom, vagy nagyon megerőltetnem, akkor már az érintés is fájdalmas, tehát tulajdonképpen kiterjed a fájdalom, nem mondom ennek a szakkifejezését, és a végén kialakulnak a gerincvelőben olyan biokémiai elváltozások, amelyek fájdalmat közvetítenek az agy felé, és itt már nincsen semmi, itt már meggyógyult. Ez a krónikus fájdalom.
Tehát a krónikus fájdalomnak van érzet.
Egy, krónikus fájdalomnak van egy időbeli definíciója, hogy 6 héten vagy 3 hónapon túllevő fájdalom az krónikus, de ennél sokkal fontosabb, hogy a krónikus fájdalom az nem szöveti sérülés okozza már. Hanem... Vagy megvan az is, de amellett.
Tulajdonképpen ez egy stressz.
Tulajdonképpen igen. Ha a fájdalmat nem tudom kellően kezelni és megszüntetni, akkor elindít egy csomó biokémiai mechanizmust a gerincvelőben, ami az agyban
tartósítja a fájdalomérzetet?
Igen. És ez manapság funkcionális MR vizsgálattal kimutatható, ott a fájdalomnak érezni kell, ott aktíva, ott vibrál, még a beteg meg is nézheti, meg próbálhatja vissza is szorítani, ugye feedbackelni ezt. Ez az a fájdalom, amit nálunk neuropátiás fájdalomnak neveznek, cukorbetegségre jellemző, alkoholistákon előfordul, de tulajdonképpen minden krónikus fájdalomban szenvedő betegnek ilyen fájdalma is van. És ezeket a közönséges fájdalomcsillapítók nem csillapítják.
Ilyenkor...
Ezeket a paracetamol, az algopirin, nem szteroid gyulladás csökkentők nem csillapítják.
Tehát muszáj ezügyben például reumatológushoz fordulni, és majd itt folytatjuk mindjárt egy rövid szünet után, hogy miért reumatológushoz.
Éppen nem reumatológushoz, mert a reumatológus sajnos ezeket a gyógyszereket nem írhatja föl, csak ideggyógyász.
Értem. Pedig azt gondoltam, hogy majd most. Mindjárt folytatjuk Bálint Gézával.